kicsit bemutatkozni. Én egy első generációs állatorvos familiának vagyok a tagja. Ez annyira sikerült első generációsra, hogy a családban én vagyok először állatorvos, a ex-feleségem szintén állatorvos, az ő öccse szintén állatorvos, és az ő felesége szintén állatorvos. Ami azért volt érdekes, mert amikor a családi házunknak a tetőterét ilyen tőzés munkákat kellett végezni, tehát falazni, meg vakolni, akkor mint új lakosok a Győr-Szent Iván nevezetű faluban olyan jól sikerült a brigádot összehozni, hogy három főműves volt és négy állatorvos, akik kiszolgálták ezt a három főműves, és olyan jól sikerült, hogy azt mondták a főművesek, hogy őnekik ilyen brigádjuk még nem volt. Valószínűleg nem is lesz. Ahogy Ákos elmondta, én a négyikben az élelmiszer és takarmánybiztonsági feladatokért vagyok felelős, és ennek kapcsán kaptam ezt a frappáns előadást címet, hogy az élelmiszerbiztonság aktuális kérdéseiről fogok most nektek beszélni, hogy ez egy nagyon hálás téma, mert tulajdonképpen bármit mondhatok, és tudok sokat is beszélni, ne keveset is róla, de azért próbáljuk meg ezt a 45 percet hasznosan eltölteni. Az élelmiszerbiztonság fogalmát még valószínűleg nem ismeritek, ez végül is egy elég röviden megfogalmazható dolog. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy az élelmiszernek egy olyan tulajdonsága, miszerint az azt elfogyasztó emberben sem rövid, sem hosszú távon nem fog megbetegedést vagy életveszélyes helyzetet produkálni, és egyéb módon sem fogja az egészségét veszélyeztetni. Ez egy ilyen meghatározás. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az élelmiszerbiztonság egy több forrón, tehát az ember történelmi átívelő fogalomnak tekinthető. Az kezdeti időkben természetesen csak annyit jelentett, hogy az ételvel fogyasztója lehetőleg ne halljon meg attól, és ne betegedjen meg annyira, hogy életképtelenné, működésképtelenné váljon. De ez azután a különböző korszakokban, különböző éghajlatokon, az emberiség fejlődésével aztán egyre áttekinthető formát költött. Az első élelmiszerbiztonsági szabályok azok egyértelműen vallási gyökerűek voltak. Teljesen egyértelmű volt, hogy a bizonyos népcsoportok tagjait ilyen módon lehetett megvédeni különböző súlyos, akár tömeges halálozásnak okozó betegségektől. Így az egyiptomi, ókori Egyiptomban láthatjuk az első szabályozását például annak, hogy a trópusi országokban miért van a sertésfogyasztásnak egy olyan erős tilalma. Az egyiptomiak egy kicsit liberálisak voltak ebben, mert csak a gazdagabb polgárinak nevezhető rétegnek tiltották meg a sertésfogyasztását, míg a rabszolgáknak és a egyszerű földművelőknek, szegényebb embereknek pedig megengedték. És ennek egy nagyon jó bizonyítéka az, hogy ugye az áldozati állatokat a papok vizsgálták meg, hát mikroszkópjuk nem volt, így a leggyakoribb fertőzést okozó trigenellát, ami egy fonált, egy spirális alakra föltekedő fonált féreg, és elég súlyos megbetegedést tud okozni az arra fogékony állatokban és az emberben. Nem tudták kiszűrni, de azt látták, hogy nagyon sok ember megbetegszik tőle, és mi is látjuk, mert a múmiák hasfal szöveteiben nagyon nagy mennyiségben szoktunk trigenella lárvákat találni, ami azt mutatja, hogy sok esetben valóban halálos betegséget okozhatott ez a kórokozó, és egyértelmű volt, mivel nem tudták kiszűrni, melyik állat az, amelyik terjeszti ezt a betegséget, egész egyszerűen arra érdemeseknek megtiltották a sertésfogyasztását, mert végül rájöttek, hogy ez okozza a megbetegedést. A zsidó és iszlám vallásban egyéb szabályok is teljesen egyértelműen az élelmiszerbiztonság jegyében fogantak, például az vérfogyasztásának tilalma, ugye a vér, mint egy magas fehérje tartalmú, könnyen keveredő élelmiszer megtekinthető dolog, eléggé gyorsan romlik, ugye forró égőben nagyon könnyen megromlik, és nagyon könnyen megbetegedést tud okozni egyszerűen a romlás által is, míg a sertés hús tilalom az pedig egyértelműen a trigonellózisnak és egyéb súlyos sertésből emberre átterjedő betegségeknek a megelőzését szolgálta. És egyébként a többi tilalom, miszerint az elhullott állatok fogyasztását, a túlzódásban elpusztult állatok fogyasztásának tilalmát írták elő, ez mind-mind azt jelenti, hogy ezzel próbálták a lakosság egészségvédelmét szolgálni. Mind a két népnél megtalálhatjuk a tiszta élelmiszerek fogalmát és a szennyes élelmiszerek fogalmát. Az egyik a zsidó vallásban a kosher megnevezés, az a tisztaság szimbóluma, ami egyébként az egyéb fogyasztásra engedélyezett állatfajok kezelésében is látszik. Ugyanez az arab kultúrában a halal vagy halal nevet viseli, és ez egy olyan vágási technológiát is jelentett egyébként, ami szintén arra szolgált, hogy a különböző húson átterjedő romlási betegségek ne terjedhessenek át a fogyasztókra. Tehát ennek egyedüli oka az volt, hogy az állat kábítás nélküli vágása történjen meg, hogy a megfelelő kivérzettségét elérhesse, és ezzel a vér minél nagyobb mértékben eltávolodhassa az állati testből, ezáltal biztonságosabbá és fogyaszthatóbbá váljon. Igen, és azokat a termékeket, amelyek nem ilyen módon készültek el a zsidó vallásban trefának, az iszlámban pedig haramnak nevezték egyébként. Ha már itt tartunk, akkor a higiénia szó pedig higiéniai görög istennő nevéből származik, ami a higiénia által tisztasággal kapcsolatos érzetet kelt az emberekben. Az élelmiszer előállítás tisztasága is egy nagyon fontos dolog, és éppen ezért tulajdonképpen már csak a vallási kultúra viselése az, ami fenntartja ezeket az előírásokat. De abban az időszakban azért képzeljétek el, milyen körülmények között vághatták, milyen higiéniai körülmények között vághatták azokat az állatokat. Különösen azon az éghajlaton, ahol tulajdonképpen a nappali hőmérséklet többször eléri 45-50 fokot. Ahogy haladunk a korra, középkorban, korra újkorban, természetesen Európában, már szigorúbb szabályok működtek. Egyébként kihagytam a római kultúrát. Ők különösen rómaiaknál érdekes, hogy bár az Ótestamentumban a zsidó vallás végén a sertésfogyasztás tilalma megmaradt, ez az új szövetségben egy kicsit úgy szinte elfelejtődött, és a római keresztény, ókeresztény vallásban is már simán elfogyasztották a disznóhúst, ami Európában végül is a germánoktól északról származó fogyasztási kultúrát vett át, tehát az összes dél-európai nép is. De térjük vissza a középkorra, itt már különböző szintű jogszabályok, hogy úgy mondjam, pápai rendelet, helyhatósági szabályozások vitték tovább az élelmiszer biztonság aktualitásait, így mondjam. Például a pápai rendelet kötelezővé tette a sertéshúsnak szalonnál főzés utáni fogyasztását. Ez tulajdonképpen mindig a trigonellózis elleni védekezésnek volt az eredménye, úgyhogy azért elképzelhetjük, hogy az akkori sertés állomány milyen szinten lehetett fertőzött ezzel a kórokozóval. Szintén beteg elhullott állatok húsának fogyasztását is nyitotta ez a pápai rendelet. Ezek olyan jelentőségi rendelkezések voltak alapelveiben, tulajdonképpen mostani szabályokat is ezek fektetik le. A 13. században már kialakult az, hogy az levágott állatokat valamilyen olyan embernek kell látni, aki ért azoknak a belső szervei, ért azoknak a betegségei, és meg tudja állapítani, hogy ha esetleg egy állat olyan betegséggel szenved, ami az ember számára is kockázatot jelent, ilyen állatok húsa nem kerülhetett emberi fogyasztásra. Utána különböző céhek nyilvántartásba vétele, hogy így mondjam, a forgalmazási szabályai már a 16. század végén szabályozták a különböző élelmiszereknek a árusítását. A piacon való minőségellenőrzés is ebben az időszakban alakult ki, bár a szigorúbb vizsgálati előírások, mint látjátok, az állatorvos tudomány első fészkében a Pesti Egyetem Orvosi Karának állatgyógyászati tanszékén és állatgyógyintézetében került lefektetésre. Tolnai Sándor ugye az első állatorvosi egyetemet alapította, vagy állatorvosi kart alapította, ezt is fontosnak érezte, hogy ezzel az oktatással is kiegészítse a úgynevezett baromorvosoknak a tudását. Harmadik nemzetközi állatorvosi kongresszus 1862-ben léptette életbe a húsvizsgálati kötelezettséget minden vágó állaton. Innentől beszélhetünk tulajdonképpen korszerű élelmiszerbiztonságról, korszerű húsvizsgálatról. A következőképpen láthatok egy céglevelet, ami, ahogy mondtam, a 16. század végétől, ahogy is a 19. században is még élő volt. Ugye mindannyiak eszünkbe jutott már, hogy miért nevezik vágóhídnak ezeket a lépszesítményeket, főleg aki járt már mostanában a vágóhídon, az nézegetőbb, és hogy mitől vágóhíd. Ugye általában a keletkező nagy mennyiségű hulladék vér, ami a vágás során hulladékként előkerült, és tulajdonképpen semmiféleképpen nem volt hasznosítható akkoriban. Ennek az egyszerű hulladékgazdálkodását lehetett megoldani, úgy, hogyha ezeket a létesítményeket folyók fölé hidakra vagy fél hidakra telepítették, még nagyon egyszerűen lehetett kezelni a hulladékot, beleeresztették a folyóba, és az valahol máshol került elő. Ezért érdekes az, hogy találtunk egy ilyen fényképet, hogy a Tatai tó partján a víz fölé épített vágóhíd az akkor hogyan működhetett, tehát azon nem folyt el a hulladék és a vér. Valószínűleg a tóban élő halaknak volt egy nagyon dús és megfelelő fehérje forrása. Az ezt követő századokban további előrelépések történtek. Közegészségügyről rendelkező törvény már 1876-ban rendelkezik a húsvizsgálatról. Nagy elődeink Zamál Vilmos, Azari János, Kutira Ferenc oktatja a hússzemlét a akkori állatorvos tanoncoknak. 1888-ban pedig már szervezett állategészségügyi szolgálat jött létre, ami a különböző fertőző betegségek megelőzésére rakosodott, és ezáltal mégis a különböző élelmiszer hús eredetű megbetegedések megelőzése is így került porondra. A 1888-as szolgálat létrejötte már feltételezi, hogy csak állatorvos vagy vágatási biztos mondhatja rá egy állatra, hogy ez egészséges és fogyasztható. És a különböző vágóhidakat üzemeltető helyhatóságoknak, tehát a községeknek, városoknak gondoskodniuk kellett az állatorvos felbérléséről és arról, hogy a húsvizsgálat minden esetben megtörténjen. Ahogy látjátok, 1890-ben egy közművelési minisztérium szabályrendelet is ezt törvényesíti, csak állatorvos jelenlétét. Ez most is igaz egyébként, közfogyasztásra csak hatósági állatorvos jelenlétében kerülhet sor, és csak hatósági állatorvos minősítheti fogyaszthatóvá egy állathúsát. Ez minden egyes állatra igaz. Természetesen más tudományágak fejlődése is hatott az élelmiszerbiztonsági helyzetre. Bakteriológiai felfedezések és segítették a különböző fertőző betegségek elleni küzdelmet. És az 1900-as évek elején Németországban alakították ki azokat a szigorú húsvizsgálati szabályokat, amelyek még ma is a modern húsvizsgálat alapjait képezik. Ahogy mondtam, a 19. század végén már teljesen konkrét kép alakult ki a vágóhidi húsvizsgálati szolgálatról, tehát a hússzemle, a tejhigiénia oktatása már belekerült az egyetemi tananyagba, sőt a vágóhidi gyakorlatok is ugyanúgy részét képezték az oktatási rendszernek, mint most. A húsvizsgálat végrehajtására 1908-tól egységes szabályozás működött, ami a vágóhidak működését és a vágóhidon történő egyes tevékenységeket, a húsvizsgálatot és a hús forgalmazását, piacra szállítását is szabályozta. És meghatározta azokat a szabályokat is, amelyek a húsvizsgálat alapjait képezik ma is Magyarországon. 1949 önálló jelzőszerű utasszék alakult ki az egyetemen, ami azóta is működik. És elértünk végül is tulajdonképpen ennek a történelmi visszatekintésnek a végére. A II. Világháború után több szakaszban, amit látjátok, nagyjából 10 évenként változott meg az élelmiszerekkel kapcsolatos szabályozás rendszere. Ezek általában kisebb jelentőségű változások voltak. A különböző törvények és azok végrehajtására kiadott rendeletek szabályozták a különböző élelmiszerek előállítását, a vállalkozók tevékenységét, az azt ellenőrző hatóság tevékenységét és a piacra forgalomba kerülő élelmiszerek feltételeit. Ebben az időszakban egy tulajdonképpen hatósági felelősséggel működő termékspecifikus vizsgálati rendszer működött. Tulajdonképpen a hatóság vállalt annak ódiumát, hogy a piacra kerülő élelmiszer biztonságos és a fogyasztó számára nem fog károsodást okozni, és ezt különböző végtermékvizsgálatokkal próbálták igazolni. Ebben az időszakban már természetesen ugye 1994 óta folytak az uniós csatlakozási tárgyalások, csak minket 10 éven keresztül szivastak ezzel, és azért az 1995-ös élelmiszertörvényben már megjelentek a harmonizáció első jegyei, különösen aminek a végrehajtására kiadott egy 1997-es végrehajtási kormányrendelet az, amely nagyon sok új szerű szabályozást vezetett be az élelmiszer ellenőrzés, az állategészségügy és az állatvédelem rendszerébe is. És elérkeztünk korunkhoz, amikor is a globalizáció, a világkereskedelem uralombetörése, az mindenféle piac felszabadítása, az élelmiszerpiac felszabadítása is, az ezekkel járó kockázatok, hatások felismerése, egy teljesen új szemléletű élelmiszer ellenőrzési rendszer bevezetését indokolta. Az ilyen jellegű egy bizonyos tudományágban vagy szakágazatban történő teljes mértékű álláspont megváltoztatást általában hivatos szóval paradigmaváltásnak szoktuk nevezni. Ebben az esetben valóban az történt, hogy olyan szemléletváltozásra volt szükség, ami az eddig hatóságközpontú felelősségrendszert megosztotta az élelmiszerlánc többi szereplője között is. Az Európai Unió jogszabálya 2002-ben már a 175/2002-es Európai Uniós rendelet elsődleges felelősség az élelmiszer előállítóját tette, természetesen a hatósági ellenőrzés felelősségét meghagyta nekünk. Ugyanakkor, mint látjátok, tovább fejlesztve ezt a rendszert, mi úgy láttuk, hogy a fogyasztónak is ugyanúgy felelőssége van abban, hogy milyen élelmiszert fogyaszt el, illetve milyen élelmiszer észlelése után hagyja a piacon azt az élelmiszert. mindenféleképpen egy olyan segítségnyújtásra van szüksége erre a két új felelősként felismert szereplőnek, amelyet csak az a szervezet tud végrehajtani, aki eddig a hatósági felügyeletet és a felelősséget vállalta. Ezt a tudást, ezt meg kell osztani a élőszerlánc többi szereplőjével, és ezt a szükségletet ismerte fel a Lévik által 2013-ban kidolgozott élelmiszerlánc biztonsági stratégia, ami azon az alapvető felismerésen alapul, hogy lehetséges az élelmiszerbiztonságot a hagyományos régi módszerekkel továbbfejleszteni, lehet többet ellenőrizni, lehet mélyíteni az ellenőrök tudását, az ellenőrzések hatékonyságát, de ennek a befektetésnek az eredménye nem térül meg olyan mértékben, mint amennyi anyagi és szellemi áldozatot követel. Tehát teljesen egyértelművé vált, hogy a különböző vállalkozásoknak és a fogyasztóknak, állampolgároknak a tudás szintjét kell olyan szintre emelni, hogy ez az ő akaratuk révén nyilvánuljon meg, ez a paradigmaváltás, tehát a vállalkozónak legyen annyi tudása, annyi információja, annyi intelligenciája, 100 forintért, 1000 forintért nem fog egy olyan hibát elkövetni, amivel tudja, hogy emberek százait, ezreit veszélyeztetheti, egyszerűen nem éri meg ennek a hibának a tudatos elkövetése. És ugyanaz a másik fele, ellenőrzési tapasztalataink szerint a élelmiszerbiztonsági problémáknak a legnagyobb részét a nem tudás, a gondatlanság okozza, hogy ha ezeket a pontokat is megtaláljuk, és a vállalkozói tudásszintet ezeken túl tudjuk emelni, akkor ezek a problémák sem tudnak jelentkezni. Másik nagyon fontos szempont a fogyasztóknak, az állampolgároknak a képzése, tudatformálása, szemléletformálása, hogy egyes élelmiszerek, alapélelmiszerek és kényelmi élelmiszerek kiválasztásánál tudják, hogy mit választanak ki, tudják, hogy mit jelentenek az egyes feliratok az élelmiszereken, tudják, hogy ha valamilyen szabálytalanságot találnak, akkor ott azt az élelmiszert ne vegyék meg, és azt is tudják, hogy ha ők ezt bejelentik, akkor ennek a hatása visszamenőleg is érvényesülni fog, és más fogyasztókat is megmentetnek ennek az élelmiszer fogyasztásának a hatásától. Tehát ahogy mondtam, ezt a folyamatos termékellenőrzési szemléletet éppen a világpiaci hatások, a élelmiszerforgalmazási, élelmiszerelőállítási egységek számának rohamos emelkedése miatt egy költséghatékonyabb megközelítés váltotta fel. A cél az mindenféleképpen az volt, hogy az élelmiszerláncban előforduló kockázatokat direkt módon tudjuk kezelni, és erre viszont szükségünk volt arra, hogy az élelmiszerlánc többi szereplője is részesedjen abban a tudásban, amit mi felhalmoztunk. A stratégiának két pillére van. Természetesen megtartottuk a hagyományos élelmiszer ellenőrzési feladatokat is. Egyik részben a ismert kockázatok kezelését, tehát az ismert vállalkozások ismert tevékenységének a szabványos, hagyományos ellenőrzését is folytatjuk. Másrészt viszont az ismeretlen kockázatok és a kezelhetetlenül nagy kockázatok kezelésére egy olyan kockázatkezelési rendszert állítottunk fel, ami különösen a nemzetközi, a több megyére, tehát nagyobb országrészre kiterjedő fogyasztók nagyobb részét érintő hamisítással, csalással, vagy nagyon súlyos egészségkárosodással járó esetek felderítésére egy tulajdonképpen kommandószerű egység felállítását jelentette, amely bármikor éjjel-nappal hétvégén bevethető, hogy azonnal azonosítsa a különböző veszélyeket és azokat megszüntesse. A másik pillér pedig az élelmiszerláz biztonsági tudásmenedzsment. Ez is két ágból áll. Az egyik ág az a tudáscentrumi kiépítése és működtetése, és a másik pedig a tudáshálózat kialakítása és az innováció. Tudáscentrum kiépítése tulajdonképpen azt jelenti, hogy felkerülünk ahhoz a feladathoz, hogy a vállalkozói és a fogyasztói lépei tudás szintjére emelni tudjuk. Tudáshálózat kialakítása pedig azt jelenti, hogy élnünk kell valamennyi olyan lehetőséggel, ami Magyarországon és a nemzetközi piacon elérhető, tehát mindenképpen alkalmaznunk kell az új kutatási eredményeket, fel kell vennünk a kapcsolatot a társhatóságokkal, az olyan kutatási intézményekkel, mint például az egyetemek, és ennek alapján össze kell tudunk szintetizálni az ezekben az intézményekben felhalmozódott eredményeket és tudást. Igen, és ugye azt is jelentett ennek a rendszernek a felállítása, hogy a végtermék ellenőrzésről egy folyamat ellenőrzési rendszerre tértünk át. Magyarországon ma csak az élelmiszer piacon, tehát élelmiszer vállalkozóként több mint 110 ezer vállalkozást tartunk nyilván, amelyet kb. 2-3 ezer fős ellenőrző szakember réteg próbál karban tartani. Teljesen egyértelmű, hogy minden létesítményben és minden egyes veszély megjelenésénél nem tudunk ott lenni. Éppen ezért történt a felelősség átruházása a vállalkozóra, akinek erről egy nagyon pontos, részletes ellenőrzési rendszert, minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszert kell üzemeltetnie, és ennek a dokumentációjával bizonyítani kell, hogy az ő által végzett tevékenységre nem fordultak el olyan hibák, amelyek a termékek kockázatos elvállását eredményezték volna. És akkor térjünk át valóban az aktualitásokra. Az élelmiszerbiztonság fogalmát már elmondtam nektek, de az élelmiszernek még számos olyan tulajdonsága van, amelyek egyszerre nem kezelhetők külön egymástól. Tehát az élelmiszernek, élelmiszerbiztonságnak nagyon jelentős összefüggése van az élelmiszer más tulajdonságaival, az élelmiszer minőségével és az élelmiszer egészségességével. Két szemlélet ütközik itt ezen a területen. Az egyik azt mondja, hogy az élelmiszer biztonság az élelmiszernek a legfontosabb tulajdonsága. Ez valóban igaz, mert ha ez a tényező nem létezik, akkor az élelmiszer nem élelmiszer többé, hanem egy kockázat, egy veszélyforrás, ami mindenféleképpen a fogyasztók, az állampolgárok biztonságát veszélyezteti. Az élelmiszer minőség fogalomköre elég tág, az élelmiszernek mindazon tulajdonságát jelenti, amivel teljesíteni tudja a rá vonatkozó előírásokat, illetőleg a fogyasztó az adott élelmiszerrel kapcsolatban való elvárásait. Természetesen, ha ezt olyan módon készítették el, hogy ez az adott élelmiszerre jellemző. És hogyha ezt a fogalmat megnézzük, akkor az élelmiszer biztonság tulajdonképpen az élelmiszer minőségnek valóban lehet egy része, hiszen a fogyasztó által alapvetően elvárt egy élelmiszerrel kapcsolatosan, hogy ne betegedjen meg tőle, tehát egy olyan belefér ebbe az elvárási rendszerbe. Az élelmiszer egészségessége is ide tartozik. Nem lehet egészséges egy olyan élelmiszer, ami megbetegedéseket, vagy az egészségkárosodását okozza. És ez a hármas rendszer, ez teljesen egyben kezelendő a mi meglátásunk szerint. Az aktualitásokat, ismeretlen veszélyek és új kihívások jelentik elsősorban. Találkozhatunk ilyen ismeretlen veszélyekkel, például a természeti hatások érvényesülésekor az élelmiszerpiacon dolgozók tudatlanságból vagy szándékosságból eredő problémáiból, de itt különösen a szándékos visszaélésekre szeretnénk kitérni. Tisztességtelen a piaci magatartás illetve az új előállítási és kereskedelmi formák elterjedése. Ezek mind olyan veszélyek, amelyek a hagyományos ellenőrzési rendszerben nem kezelhetőek, és csak olyan módszerekkel tudjuk kézben tartani, amelyek a élelmiszer biztonsági stratégia paradigma váltását követik. Természeti hatások, itt az éghajlat változások azok, amelyek elsősorban előkerülhetnek. És tulajdonképpen teljesen másokból más hatásokat érhetnek el. Például mostanában eléggé elmaradtak azok a hideg téli időszakok, amelyeket korábban megszokhattuk, tehát hó, fagymentes terek vannak, ezek lehetővé teszik például mind a gyümölcsfákon a kártevő élősködő életben maradását, például mind a szántóföldeken a mezei fockok és egyéb rákcsáló kártevő életben maradását, és természetesen olyan vízláblábúak felmaradását is, amelyek azért egy jó kis mínusz 20 fokos időben eltűntek volna. Ezeknek a tömeges megjelenése is egy olyan kockázatot jelent, amelyet az élelmiszer biztonsággal foglalkozó szakembereknek mindenképpen kezelniük kell. Illetőleg egy olyan témára térnék át, ami valóban tulajdonképpen jellemzi ezt a feltételezést. 2012-ben az európai kontinens túlmelegedése egy olyan hatást hozott létre Magyarországon, melynek során a hosszú, aszályos, forró nyár lehetővé tette, hogy bizonyos penészgomba fajták elszaporodjanak, addig ismeretlen mértékben és ismeretlen módon a hazai kukorica termésben, és ez az elszaporodás olyan mértékű gombatoxin felhalmozódást okozott, ami miatt a magyarországi tejpiac komoly veszélybe került. Az első értesítéseket természetesen az ezzel már évtizedek óta küszködő Dél-Európából kaptuk. Ez is egy érdekes információ volt. Megtudtuk végre, hogy Olaszország, Görögország például miért vásárolja olyan nagy mennyiségben a magyar tejet, amikor végül is ők is elég nagy és olcsó tejtermelők ebben az ágazatban. Azért vásárolták, mert a aflatoxin mentes magyar tejjel hígították a saját aflatoxinos tejüket elfogadható mértékű vét, és ők észrevették először, hogy hát bizony a magyar tejben is megjelent ez az aflatoxin, és nem tudják semmire használni, mert most már ez a termék sem használható fel számukra. Ebből a hírekből azonnal megkezdődött ennek az eseménynek a feltárása, és megállapítottuk, hogy amit a későbbiekben fel rá fogok térni, az új előállítási eljárások és az új nem élelmiszerek, hanem takarmányok megjelenése szintén nagyon simán elvihet egy-egy ilyen ágazatot. Ugyanis az történt, hogy a kukorica termények a nagy részét Magyarországon bioalkohollá feldolgozó létesítményekben a kukorica, maghéj és az azon feldúsult penészgomba állomány és annak a toxin tartalma tulajdonképpen egy nagyon jó kiegészítő takarmányként szarvas marhák táplálás alatt felhasználva. A kukoricának körülbelül a kétharmadát kioldották és bioetanolt állítottak elő belőle. A maradék kiegészítő takarmányként háromszoros mértékű gombatoxin tartalmazott, így a szokásos adagban való megetetés azonnal elvitte a szarvas marhállományok tejét, akik ezt az új és egyébként nagyon jó takarmányt próbálták felhasználni a tejtermelés elősegítésére. Hát ahogy ezt a felismerést megtettük, azonnal tudtunk lépni a vállalkozások irányába, és azt mondhatjuk, hogy még abban az évben sikerült ezt a vészhelyzetet rendezni, és azóta nem is jelentkezett ez a veszély. Jó, mondjuk olyan aszályos, száraz, forró nyár sem volt azóta, de azért, ha ezt a problémát nem kezeljük azonnal a helyén, és nem kötelezzük a takarmány előállítókat, hogy ellenőrizzék minden tételüket, és csak azokat a terményeket vásárolják meg, amelyek a legminimálisabb mennyiségű aflatoxint tartalmazzák. Mert ugye azt tudni kell, hogy sajnos a penészgombáktól teljesen mentes termények sajnos már nem állíthatóak elő. És a tejüzemeknek, a tehenészeteknek is kötelezővé tettük ezeknek a köztes termékeknek és a nyersejnek a vizsgálatát, és így sikerült végül is Magyarországon ezt a problémát úgy tűnik, hogy sikeresen kezelni. Ez is egy olyan új veszély és egy olyan új kihívás volt, ami azt mutatja, hogy az élelmiszerbiztonsági szakembereknek ezeket a feladatokat komplexen és az egész élelmiszerláncon átívelően kell tudni kezelni. Igen, hát természetesen a sajtóban is nagyon érdekes híreket lehetett olvasni, gomba méren kerül a tejbe, előfordulhat újabb tejmérgezés, hát ezek a kifejezések, ezek teljesen alkalmasak voltak arra, hogy a lakosságot elriasszák a magyar tej fogyasztásáról. A fűszerpaprikával kapcsolatosan mindenkinek vannak emlékei, szerintem nekünk egy kicsit több, mert már 1994-ben bizonyos okos vállalkozók, akinek a tudás szintjét, hogy jól lett volna növelni már abban az időszakban is, egyszerűen minimum festékkel, ami egy ólomtartalmú, ólomdioxid tartalmú festék volt, és általában cső vezetékeknek a festésére használták, és egy nagyon jó téglavörös színe volt egyébként, és a kiinduló anyaga, az ólomdioxid, az egy vörös olyan paprikához hasonlító por volt, ezzel nagyon okosan összekeverve, egyébként olcsó volt ráadásul az időszakban, a tilos paprika örömmét összekeverve így dobták piacra, nagyon sok embernek az egészségkárosodását okozták, ugye, nem tudom, hogy az ólom az egy nagyon súlyos mérgezés okozó, különösen hosszú időn keresztül adagolva nagyon súlyos megbetegedéseket okozó toxikus fény. Aztán 10 év múlva jött elő az, hogy a kiváló minőségű magyar paprikát, amiből ugye már nem termett annyit, hogy a teljes szükségletet kielégítse. Nagyon okosan érdemes volt felvígítani Dél-Amerikából és Spanyolországból származó paprikával. Csak ugye trópusi országok, ahogy mondtam, ők már az aflatoxin problémával nagyon régóta küzdenek, és bizony olyan paprikatételek kerültek Magyarországra, és a kiváló minőségű magyar paprikával bekeverésre, amelyek többszörösére növelték a előírás feletti értékre a termék aflatoxin tartalmát, és amikor jött a nyomozás, hogy hát hogy történhet ez Magyarországon, hát akkor nagyon simán kérdezett, hogy körülbelül a hazai terménynek a több mint egy harmadát külföldről vették meg, és magyar paprikaként értékesítették. Egyébként a legnagyobb magyarországi fűszerpaprika előállító. És akkor 10 évvel megint tovább megyünk. Az Egyesült Államok egy nagyon jelentős termelő piaca a magyar fűszerpaprikának. Egyrészt azért, mert nagyon sok magyar élt ott, és azért tartja magát a hagyomány, hogy a piros paprika az kell, és az nagyon jó dolog. És ezért vannak olyan vállalkozások, amelyek rendszeresen vásárolnak örleményt, és ott csomagolják ki. Másrészt pedig hát az amerikai tiszteletik ezt a fantasztikusan jó ízű fűszert. És ott derült ki, hogy bizonyos tételek földi mogyoró szennyezettséget tartalmaznak, és allergiás betegségeket váltottak ki az arra érzékeny fogyasztókban. Hát ott történhetett ez? Úgy történhetett 2015-ös a hír, hogy egy 2002 óta Magyarországról paprikát nem vásároló amerikai vállalkozás valahonnan összetette ezt a termék és magyar paprikaként értékesített az Egyesült Államokban. Szerencsére ez is sikerült felvédíteni és kimosni a magyar piros vagy fűszerpaprika terméket ebből a rossz hírből. A mézzel kapcsolatosan is bizonyára hallottatok híreket manapság, parlament előtt tüntettek méhészek, mézet égettek, kaptárokat égettek, ezzel akarták felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarország mint jelentős méz termelő ország, aki a saját méz fogyasztásának tulajdonképpen a háromszorosát termeli, veszélybe került azért, mert Kínából a szokványos magyar ár körülbelül egyharmadáért lehet behozni akácméze, ami lehet, hogy nem is akácméz, mert ugye Kínából sok minden érkezik, ami nem az, aminek látszik, és erre szerették volna felhívni a hatóság figyelmét, hát ilyen drasztikus módon sikerült, hogy láthattuk ezeket a tüntetéseket, ezeket a filmfelvételeket, és ennek érdekében természetesen a magyar élelmiszerbiztonsági szakember Gárda is azonnal lépett, és először is bejelentési kötelezettséget írtunk elő ezeknek a külföldről, harmadik országból származó mészételeknek a kordában tartására, másrészt pedig elkezdtük fejleszteni azokat a módszereket, és új módszereket kerestünk, amelyek ezt a mészhamisítást kizárhatóvá tehetik. Akkor aztán egy kicsit elkezdett sietni. Igen, hallottatok az olívóolaj botrányról is. Kiderült Spanyolországban, hogy tulajdonképpen az extra szűz olívóolajnak, tehát a hidegsajtolás legjobb minőségű olajának számító termékeknek körülbelül a kétharmada nem az, hanem teljesen minőségű alapú termék. Természetesen ezzel mi is foglalkozunk, mivel például a Bertolli is gyanúba került, és az ilyen hírek hatására mindenféleképpen megnövekszik a sajtó érdeklődés és a fogyasztók érdeklődés, és ami nem baj, mert hiszen éppen ezért dolgozunk és ezért működik a médik, hogy az ilyen információkkal gazdagabbá tehessük a fogyasztókat. Tisztességtelen piaci magatartás és ezzel kapcsolatosan a hazai érdekek védelme nem tartozik szorosan az élelmiszerbiztonság fogalmához, de mégis hozzátartozik, mert a globalizáció hatása azt is hozta, hogy borzasztóan hosszú ellátási lánc alakult ki. Bár elképzelhető, hogy egyes élelmiszerek akár órák alatt, vagy egy-két nap alatt a világ bármelyik tájáról elérhetnek a rendeltetési helyükre, de ez nem ez az általános, hanem inkább az, hogy hosszú hónapokat eltöltenek tengeri hajóutakon, természetesen ezáltal a minőségük romlik, és élelmiszerbiztonsági problémák is felvetődnek ezzel kapcsolatosan. A hazai termékek felhasználása mindenképpen biztonságosabb, mert egy rövid ellátási lánc mentén teljesen átlátható ellenőrzési rendszeren keresztül jutatja a fogyasztókhoz ezeket a termékeket, nem pedig Brazíliából vagy az Egyesült Államokból kerülnek ezek a termékek az országba. És a hazai érdekek védelme jelenti például a terméktanácsok és a szakmakézi szervezetek támogatását is. Most hallottátok a hírt, hogy a keleti kárültával a Rózsadon közepén megjelentek a tehenek, mert a tejtermelők és a őket tömörítő tejszakmaközi szervezet és terméktanács ezúton próbálta felhívni a figyelmünket a tejpiacon uralkodó anomáliákra, amikre természetesen mi azonnal jeleztük, hogy fogékonyak vagyunk a probléma kezelésére, sőt, már meg is kezdtük azt, és mindenképpen szeretnénk azt biztosítani, hogy a magyar tejtermelők, a magyar tejipar egy biztos alaphoz juthasson, és a magyarországi piaca megmaradhasson. Ahogy mondtam, nem csak azért kell ezeket a helyi hazai érdekeket védeni, mert a saját munkahelyeinket védjük, hanem éppen azért, mert a rövid ellátási ránc mentén egy biztonságos és biztonságon ellenőrző élelmiszert kaphatunk. Igen, az ismeretlen veszélyek, új kihívások, az egész világon azt lehet olvasni, hogy a fehérje ellátás válsága várható néhány éven belül, és különböző laboratóriumi körülmények között elreállított műkúsokat kísérleteznek ki, a rovarok fogyasztását propagálják. Próbáljuk meg a hazai hagyományos élelmiszerünket minél jobban kihasználni. Például engedjük meg, meg is engedjük természetesen, mert a szabályozásunk ezt megengedi, hogy a különböző vágóállatoknak a csontozatáról ne csak azt a húst nyerjük ki, amit hagyományosan szoktunk, hanem azon az ott maradó nyesedéket, aprólékot és az ott maradó fehérje forrásokat is használjuk ki. Sokkal jobb, hogyha egy abból készült hús készít, mint egy farizert, vagy egy virslit eszünk meg, mint hogyha műhúst vagy rovarok fehérjékkel elfogyasztunk. Ugyanilyen ismeretlen veszély új értékesítési forma az e-kereskedelem jelentkezése. Most dolgozzuk ki azokat a ellenőrzési módszereket, amelyek ezt is ellenőrzés alá lehet végül is vonni. Első meglátásra teljesen ellenőrizhetetlen, hogy egy Seychelles-szigeteken vagy a Kajmán-szigeteken működő honlapon árult és mondjuk Kínából érkező ártalmas kémiai anyagokat tartalmazó élelmiszer hogyan eljuthasson el azt megrendelő fogyasztóhoz. De látjuk már a kimutatót, hogy ez is szabályozás alá kerül. Ismeretlen veszélyek, hagyományos tartósítási és elkészítési eljárások, reform élelmiszerek kialakítása. Ezek a sózás, a cukorhasználata, a savanyítás, de legyünk ide a hűtést és a szállítást is, ezek mind arra szolgáltak, hogy ezt az adott élelmiszer biztonságosá tegyük. Ha azt a sonkát nem sózzuk meg, akkor abban káros klosztridium szaporodás indulhat el, nagyon veszélyes. Ha azt a lekvárt nem cukorral tesszük el, hanem édesítőszerekkel, szilittel, egyébkel, ugyanez a hatás látható. Ha egy konzervipari eljárást, egy ahhoz nem értő istenelő végzi el, bizonyára hallottátok az egyik istenelő esetét, aki több ember életveszélyes állapotát okozta azáltal, hogy ezt a nem teljesen jó hőkezelési eljárást alkalmazva forgalmazta a termékeit, ráadásul külföldön is. Ezek mind-mind olyan veszélyeket okoznak, olyan kockázatokat vetnek fel, amivel sem az előállítók, sem a reform élelmiszerek fogyasztói nem számolnak, mivel nem tudnak róla. Például a reform élelmiszerek között a teljes kiőrzésű, a portállal készült élelmiszerek fogyasztása azt a veszélyt veti fel, amit már elmondtam nektek, a gabonák héjában felszaporodó tenészgombák és azok toxinjai, hogyha a portával visszakeverjük, akkor ugye elképzelhető, hogy határérték feletti értéket érnek el. Igen, hát végülis ez egy összefoglalója, látjátok, hogy a termelési lánc összetettsége, a fogyasztói csoportok érzékenysége és a helyi érdekek védelme megköveteli, hogy ne csak a szokásos, végtermékcentrikus, formális szabályozás, hanem egy új rendszerű élelmiszerbiztonsági kockázat elemzésen alapuló szabályozás és ellenőrzési rendszer lépjen életre. Itt még a RASP rendszerről szerettem volna szólni, ami azon alapul, hogy bizonyos népcsoportok, jelen esetben mondjuk az egész Európai Unió működtethet egy olyan rendszert, amivel a határain kívülről érkező élelmiszereket próbálja kordában tartani. Az Európai Unió határára érkező élelmiszerek egy nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági protokollon mennek keresztül, rengeteg mintavétel történik belőlük, és nagyon sok esetben már itt a határon sikerül megfogni azokat az általános élelmiszereket, amelyek különböző trópusi országokról, itt ugye elsősorban a gombatoxinokra gondolok, illetőleg a nagy halfeldolgozási hagyományi országokból érkeznek itt, például arra gondolok, hogy rengeteg hal tétel kerül visszautasításra. Egy ugyanilyen rendszer az élelmiszer hamisítással foglalkozó információs hálózat. Itt a román lókuszbotrány alapján alakult ki ez a rendszer, ennek az a célja, hogy az ilyen jellegű hamisításokat minél jelentősebb, minél nagyobb mértékben és minél nagyobb biztonsággal kiszűrje a fogyasztóktól. Igen, itt látható egy-két dia, hogy végül is hogyan alakulnak, hogyan alakul a hagyományos ismert kockázatok ellenőrzése, milyen ellenőrzési rendszerek működnek, vannak terszerinti ellenőrzések, ez történhet a létesítményben, történhet a termékek ellenőrzésével, mintavétellel, vagy helyszíni jelölés ellenőrzéssel. Vannak olyan célellenőrzések, mint például most elrendelt komplex tejpiaci ellenőrzés, illetve a mézhamisítás felderítésére elrendelt mézellenőrzés. Természetesen vannak olyan eseti ellenőrzések, amelyek bejelentések alapján vagy terméktanácsi felkérésre indulnak egyedi esetek felderítésére. Arról már beszéltem, hogy az ismeretlen kockázatok felderítésére milyen központi ellenőrzési csoportot hoztuk létre. ez már azt mutatja, hogy hogyan próbáljuk ezt a ellenőrzési rendszer és a kommunikáció eszközeivel minél több helyen megmutatni a fogyasztónak, hogy végülis miért van ez a szervezet és milyen tevékenységet végez. És minden alkalommal felhívjuk rá a figyelmet, hogy sokkal jobb lenne, ha 9.700.000 ellenőr lenne Magyarországon, és évente 10 millió ellenőrzést végezne. Minden vásárló, minden fogyasztó tudná azt, hogy az ő általa tett bejelentések kivizsgálásra és intézésre kerülnek. Igen, tehát ahogy elmondtam, információ áramlásra, a tudás átadására, szemléletformálásra van szükség, a felelősségi körök megoszlottak, sőt, most már látjuk, hogy további felelősségi körök, további élelmiszerlánc szereplők jelentek meg, ilyen a média, a politikusok és a tudományos és oktatási szervezetek szerepe. A média nagyon könnyen segíthet egyes veszélyek kezelésénél, hogyha időben jelenti be a amit mondjuk egy élelmiszerbiztonsággal foglalkozó szervezet szeretne alaposabb tudomására hozni, de sokkal nagyobb kárt is tud okozni, hogyha szenzációhajhász módon álhíreket keltve pánikot kelt a lakosság körében. Politikusoktól is mindenképpen ezt a tudnunk el, hogy nagy mértékben függünk, mert a költségvetésünk mindenképpen ezen keresztül alakul ki, és ezen keresztül kerül elfogadásra, de mindenképpen úgy kell működnünk, hogy az élelmiszerbiztonsági szervezet, az élelmiszerlánc biztonságát szavazoló hatóság független és pártatlan legyen, és mi minden előttel azon vagyunk, hogy működjünk. Az új projektrendszerű ellenőrzési módszerek is most a tavalyi év során kerültek be a palettába. Ezek egyes kiemelt élelmiszerlánc köröknek a komplex ellenőrzési rendszerét segítik. Mintavételekkel, a feltárt információknak a komplex feldolgozásával, elemzésével és nyilvánosságra hozatalával. Internetes kereskedelem során ezeket az értékesítési módszereket találtuk. A különböző minőségi rendszerek is mondjuk elsősorban a saját magunk védelmét szolgálják. Az eredetjelző termékek, tehát például az OM, az OFJ, tehát oltalom alatt álló földrajzi jelzés, a kiváló magyar élelmiszer, a magyar termék rendelet mind arra hivatott, hogy propagálja a magyar fogyasztó számára, hogy igenis a rövid ellátási lánc mentén jó minőségű és friss terméket vásároljon. Ökológiai gazdálkodásban is ugye tudni kell, hogy ez egy adalékanyag, antibiotikum és növényvédőszer felhasználásban gyérített, de nem teljesen mentes termelési módszert jelent. Egyetlen mentesség létezik benne, GMO nem használható fel sem takarmányban, sem segélyenekként, semmiféle módon. De ugyanakkor ezeknek a hagyományos és megszokott módszereknek az elhagyása ugyanúgy a penészbombáknak az elszaporodását és a toxinok felhalmozódását okozhatja, tehát erre is különös tekintettel kell lenni. A középkeztetés felmérésénél láthatjuk, hogy naponta 1,5-2 millió ember, tehát az ország lakosságának a simán az egyötöde érintett ebben. Nagyon sok esetben gyerekek, öregek, katonák, akiknek nincs a önérvényesítésre lehetőségük, kapnak olyan rossz minőségű élelmiszereket, amelynek érdekében mindenféleképpen lépnünk el. Itt felvetítettük a problémákat. Rossz az alapanyag, kevés pénzt költenek rá, rossz az ételkészítés módszere, ezért nem fogyasztják el alacsony a fogyasztásiket. Abszolút tudatlanság van mind a vállalkozói, mind a dolgozó, mind a fogyasztói életekben. És látható, hogy valóban a középkeztetés az a ágazat, ahol a élelmiszereletű megbetegedéseknek több mint 80%-a jelentkezik. Itt azt láthatjátok, hogy milyen arányban okozzák a különböző okok az ilyen eseményeket. Elég nagy számban is jelentlen. ezeknek a felderítése, itt még van tennivaló bőven, de azt is elmondhatjuk, hogy általában az ismeretlen eredetű megbetegedéseknél csak nem mindig vírusos eredetű kontaktfertőződés, tehát nem jelen szerezett által. Összefoglalásul annyit szeretnék elmondani nektek, hogy visszakanyarodva az előadás elejére, remélem sikerült rávilágítanom arra, hogy az élelmiszer biztonsági szakma nem rekedhet meg annál, és az állatorvosokra különös tekintettel nem rekedhet meg annál, hogy kulcsvizsgálatot végez, hogy állategészségügyi szolgáltatást végez, mondjuk állattól emberre terjedő betegségeket gyógyít vagy előz meg. A középkorban alkalmazott húsvizsgáló valahorvos csak a hússal foglalkozott, nem foglalkozott azzal, hogy az anyaros alkaloidákkal, a gabonáltal megfertőzött emberek ezzel pusztultak el az úgynevezett mikrostánci járványokban. Ez a fejünkben már nem engedhető meg. Mindenképpen kezelnünk kell, ismernünk kell ezeket a élelmiszerláncban fellépő kockázatokat, és ebben olyan szakemberek összehangolt munkájára van szükség, akik a tudásuknál és a képzettségüknél fogva képesek átlátni ezeket az összefüggéseket, megtalálják az adatok közötti kapcsolatot, és ebből ki tudják szűrni, és egy komplex egészé tudják szintetizálni az emberi egészség védelmére szolgáló jelenségeket, adatokat. És amikor ti végeztek, ilyenek lesztek. Köszönöm szépen a figyelmet. Elhúzom a beszélában, kezdjük.